útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte. Az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a betegágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Szerzetesek félórája.
A sors egymás mellé sodor két, egymást nem, vagy legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akad dolguk, és egyszer csak beragadnak a liftbe. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát ültenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti össze őket. Műsorunkban a Jezsuita Szerzetesek podcastjét hallják, a beszélgetőtársak Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér.
Szia!
Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókörül jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek, meg nem tudom így.
Abszolút,
azon is
igen.
Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy, az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
Nem is jöttem volna liftel, mert én is szintén mindig lépcsőn járok, csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgyis sietek, de igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit alatt vagyok.
Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában, hogy akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik Dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelkigyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozniuk, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy, mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert ugye ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
Igen, nagyon
és
is.
És elmondod, hogy mi, és akkor végre számomra lehull a lepel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, ezt így hívják, szóval, hogyha ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt. És az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket. Szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek megissza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni. Valahogyan elkezdem mondani, hogy hát volt egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán utána érzi a biztonságot, ahogyan. Szóval, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, hogy nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevett, hogy erő ment ki belőle, és akkor... És hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. Úgyhogy ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
Szuper, meg vagyok nyugodva.
Nagyon ajánlom.
Igen, tehát ez egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy tényleg milyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így mint egy történetet, hogy igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas új felfedezés.
Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha ezt én élem, meg én ásom ki magamnak. Tehát egy kicsit olyan az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentál higiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy nekem kell ezt kiásnom, és én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, ennyire még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de...
Hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink, és például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. Mm. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, vagy nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha megvannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. De egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban, és ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, ugye a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigye el a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a mindenben lemezét, és szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem éget meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgy sem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgy sem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem el, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezt nem is, ne is vágyjak olyanra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy még csak rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez tudom már, hogy veszélyes. És nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt, tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem, tehát hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon-nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, valahogy így van az is. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például őnek ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy ha minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
Igen, de ugye ezt nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarész küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, tudom, én volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt, és egyszer csak így eldöbbenem, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Így, ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, Uram, én meg így tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát hogy ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk. Gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy hú, akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy fú, hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ezt kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
És láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
Úgy látszik rajta.
Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az igazság.
Jó a kérdés.
Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem, de egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről. Egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte el nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, arról Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami így nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértett egy csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy így dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyálas szöveg. Szóval ilyen nagy ciki egy kicsit így visszanézni erre. De...
Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
De igen. Hogy egy ilyen nagyon, 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 és akkor nem mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem költöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nem, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmisérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye dankoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10 fokos, már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És egyszer csak nem tudom, mi történt, és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóban a Paternoster jezsuita podcast adásában. 2023. szeptember 10-ei adásunk ismétlését hallották.
Ökumené, a testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál, mai adásunk tartalmából. Immár 5. alkalommal gyűltek össze a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek tagjai Sárospatakon. Az imádság évében megrendezett találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítése állt.
Azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra.
Ünnepi istentiszteleten iktatták be szolgálatába Tóth Kis Esztert. Az alkalmon többen is köszöntötték a tokai református gyülekezet új lelkipásztorát.
Egy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és az egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök igehirdetése, valamint egy személyes bizonyságtétel követte, miközben a gyermekeket számos program várta. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Barna Sándorral, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen ige hirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 ezer katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Szöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok, családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törősz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus rá parancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jánkób Isten, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jánkób Isten, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
Vadnai Zoltánnal, a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
Úgy készültünk, ahogy az elmúlt öt esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az ötödik ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
Milyen programok várják a résztvevőket?
Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket. És épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Urdala dicsőítőzenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz bábelőadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is 13:30-tól, ahol az imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér. Igyekeztünk színessé tenni a napot.
Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra égernek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. De ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm, Uram, hogy részese lehettem ennek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.
Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy az a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá? Hol végezte a teológiát?
Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes. Tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk, nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelkipásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalom vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezet tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő, ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
Abszolút vegyes. a megoszlás kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunknak körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezet önt?
Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. Ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért az mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatáson voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok. Illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni. Tehát, hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is. De az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni. Nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
Hogyan látja, mi a szépsége a lelkészi hivatásnak?
Erről is beszéltünk ma. Nyilván mind minden szakmának és hivatásnak megvan az előnye és megvan a hátránya, de valahogy én még nem nagyon láttam a hátrányát a lelkészségnek. Persze nyilván érezzük a nehézségeket, mi az, ami nem annyira egyszerű, de hogy ezek annyira eltörpülnek a pozitív dolgok mellett, hogy igazából elhanyagolható. Én azt gondolom, hogy látni azt, ahogyan egy közösség befogad, és elfogad, és figyel arra, amit teszek, vagy amit mondok, és ez is egy nagy ajándék, de talán az még inkább, ahogyan látja az ember azt, hogy akár a szószéken, akár egy lazább programon, egy alkalmon, hogy nem én, hanem a lélek által az Isten munkálkodik, és hogy ez elvégez emberekben olyan dolgokat, amiket én nyilván egyszerű emberként nem tudnék megtenni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. A szerkesztő Kojsza Péter búcsúzik önöktől. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján.